Hétről hétre a hegyi beszéd van előttünk. Ezt már mindenki el tudja mondani fejből, aki jár hetente egészen pünkösdig. És ennek az eleje mégpedig a boldog mondásoknak a sorában vagyunk benne. És egészen eddig lineárisan haladtunk ebben, de a mai alkalommal az utolsó boldog mondásra ugrunk. Ennek az az egyszerű oka, hogy délelőtt missziói hírek volt, és a missziói hírekben gyakran az üldözött keresztényekért imádkozunk, és nagyon-nagyon passzolt ahhoz a missziói hírekhez az az alapige és ez a téma, és ezért egyet ugrottunk. Ma nincs itt missziói hírek, de ezzel együtt így remélem, hogy teljes lesz. És jövő héten lesz majd szó az utolsó előtti boldogmondásról. Tehát az utolsó boldogmondást olvasom Máté evangéliuma 5. részéből, a 10-től a 12. verset. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Utólag másként látunk dolgokat, de mennyire más benne lenni. Utólag nagyon sok minden értelmet nyer, de vajon miközben zajlik egy esemény, miközben egy nehéz helyzetben vagyunk, nem érezzük-e magunkat elveszettnek, kétségbe esetnek vagy összetörtnek? Örülni és újongani a szenvedés közt, ezt nem csak utólag lehetséges? Nem csak utólag, mikor megértettem, hogy ja, hogy ezért volt ez. Ja, igen, ezt ezért engedte meg Isten. Mikor visszatekintünk, azt mondhatjuk, hogy megérte. Mikor megszűnt a fájdalom, azt mondhatjuk, hogy igen, része lett az életemnek. De mit kezdhetünk akkor, amikor benne vagyunk a szenvedés kohójában? Talán ezért beszél Jézus ennyire nyomatékosan az őt hallgatóknak, akikre szenvedés, üldözés és kín vár még az életük során, akik keresztények lesznek. Jól tudjuk, hogy az első keresztényeket mi mértékben érte az üldözés a Római Birodalomban, hogy emlékeztesse őket, nem, a Krisztusért vállalt szenvedés, a vele való járásban megélt hátratétel és kín nem csak utólag nyer értelmet, hanem Jézus együtt szenved azokkal, akik őt követve kerülnek ezekbe a helyzetekbe, és akik megtapasztalják az üldözést, azok megtapasztalhatják azt, hogy velük van a Mester. Ezért mondja őket boldognak. A boldogmondásoknak ez az utolsó három verse nem csak azoknak szól természetesen, akik ott és akkor szenvedtek, hanem nekünk is, de mi közünk van nekünk ehhez? Számunkra mindez, és főleg az első keresztényeknek a sorsa, gyakran csak történelem. De ezt mondtam a bevezetőben, ne vessük el magunktól ezt a témát azért, mert esetleg téged nem érint így a mindennapjaidban, hogy a hited miatt üldöznek, hiszen egy olyan országban élünk, ahol elvileg a hitünk miatt nagy hátratételek nem érinthetnek bennünket. Nem arra hívlak már benneteket, hogy emlékezzünk a mártír elődeinkre, az őskeresztényekre, vagy épp a gályarra prédikátorokra, akár a kommunista terror során meghurcolt keresztény testvéreinkre, és folytathatnám a sort. Hanem, mivel Krisztus teste vagyunk, Isten népe, ez a kérdés ma számunkra aktuális, és a mi közösségünk kérdése, akkor is, hogyha konkrétan a látható, körülötted lévő testvéreidet nem feltétlenül üldözik. Mert ha igaz, amit a Heidelbergi K.T. állít az Anyaszentegyházról, hogy Isten az ige és a szent lelke által egy kiválasztott népet gyűjt egybe, a világ kezdetétől fogva annak végéig, azt oltalmazza és megtartja, és ahogy a K.T. mondja, és hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és az is maradok, akkor, hogyha a világ más részein jelenleg is keresztény testvéreinket üldözik, nem mondhatjuk azt, hogy bennünket ez nem érint. Nem mondhatjuk azt, hogy ez nem a mi témánk. Mert ha egy test részesei vagyunk, akkor bizony összetartozunk velük is. Másrészt pedig ne feledjük, hogy a Szentírásban, ahol Jézus szavait olvassuk, a nagy történet áll előttünk, ami a világ teremtésétől az új teremtésig mondja el ennek a világnak a nagy és igaz, egyetlen igaz történetét, aminek része az egyház korszakában, az ötödik nagy korszakban, amikor az evangélium hirdettetik az egész világban, amiben mi is élünk, hogy szenvedünk a Krisztusért, hogy üldöztetések vannak. Gondoljuk el, a nagy történetben ez le van írva, és ez olyan, mintha látnánk akár a saját sorsunkat is. Ne legyünk meglepődve azon, hogy üldözés van. Benne van a nagy történetben, hogy ez a dolog történik. És senkit nem akarok ijeszgetni, de már ma is jelen van a világban, és ahogy a végidők felé megyünk, ez egyre inkább így lesz. Ne legyenek illúzióink. De a nagy történetben az is benne van, hogy a szenvedésnek vége lesz. A Krisztusban élő emberek számára a szenvedésnek és a nehézségeknek, az üldözésnek van egy vége, és boldog öröklét vár rájuk a Krisztussal a mennyek országában. Így közelítsünk hát ehhez a mai igéhez, alázattal, bűnbánattal és józansággal, és így hozza Isten lelke hozzánk közel ennek az üzenetét. A három igét fogom újra felolvasni, mert ez a szakasz három igéből áll, és ennek a mentén fogok végigmenni a szigehirdetésen. Egy kis technikai kérdés, kicsit így visszhangzik a hangom, picit, mint egy katedrálisban lennék, és köszi, hogyha ezt így lejjebb beszélt, hogy természetesebb legyen. Köszönöm szépen. Az első ige tehát ez, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Dietrich Bonhoeffer, a mártír teológus, akit a harmadik birodalomban a II. Világháború idején öltek meg hitvalló kiállása miatt, ő mondja, a szenvedés az igazi tanítványság jele. Mondhatnád, hogy hát persze, azt mondja, aki szenved, akinek ez mondjuk a tanítványságnak a lényege, hát hogy is lehet-e másként, de azért elgondolkodtató ez az állítás. Bonhoeffer, amikor ezt részletesen kifejti, azt állítja, hogy ha a tanítványok benne élnek a világban, és bizonyságot tesznek Krisztusról, akkor csak idő kérdése, hogy ütközni fognak. A világ aktuális narratívájával, a világban lévő bálványokkal, ütközni fognak belül akár a saját vágyaikkal, félelmeikkel, készítéseikkel, és mindazzal, amit az evangélium mond. És ennek az ütközésnek a magva, a tartalma, hogy mi az, ami ütközik, az nem más, mint az a szó, amit itt Jézus használ, az igazság. Ami nem egy filozófiai fogalom, meg nem az embernek a saját igazsága, hanem az Isten igazsága. A Krisztus igazsága az, hogy nincsen üdvösség másban csak benne, és az, hogy van egy teremtő Isten, aki megalkotta ezt a világot, vannak törvények, vannak szabályok, vannak keretek, amiket ő alkotott, és van, amit az ember elé tár, és ez állandó és örök, és ezt az ember vagy elfogadja, vagy nem, de ettől még ez igaz. És ez az igazság mindig is zavaró volt. Mindenkor emberének, aki nem Istennel járt, rendkívül zavaró volt. Gondoljátok el, ha van egy másik igazság, mint amit én képviselek, vagy az Isten igazsága tényleg úgy van, akkor ahhoz valahogy viszonyulni kell. A közelmúltban talán egy évvel ezelőtt volt egy nagy, egész Európát szinte megmozgató esemény, amikor a volt finn belügyminisztert bíróság elé ráncigálták azért, mert egy helyzetben kimondta az igazságot, amit ő a Szentírásból megértett egy kérdésben, és teljesen meg voltunk döbbenve Európában, hogy hogy történhet ilyen. Pedig ő tényleg az igazságot képviselte csak a közéletben. Van-e bármi jelentősége ma még az igazságnak? Mert a világunk, amikor meghallja ezt a szót, hogy igazság, akkor cinikus lesz, és alapvetően ilyen kérdések jönnek felénk, hogy melyik igazság, ki mondja, ja, hogy ez egy igazság. Hát ez egy ilyen primitív dolog, kicsit ilyen túlhaladott, olyan, mintha ilyen pattintott kőeszközöket használnánk. Azt gondolod, hogy egy igazság van még mindig? Előfordul nekem is, amikor beszélgetek valakivel, vagy társaságban, és utána félre van, és megkérdezi, hogy te tényleg elhiszed ezt? Hogy így egy igazság van az Isten igazsága? Mert a világunkban alapvetően minden igazság megkérdőjelezik egyrészt, másrészt mindenkinek a személyes, szubjektív igazság értelmezését tiszteletben kell tartani. És az a mondás, hogy ahány ember, annyi igazság. Hát ez a totális szubjektivizmus. És ebben a helyzetben az embernek mégis fel kell vállalni és bele kell lépni ebbe, hogy igen, az igazságnak ma is jelentősége van. Az igazság kimondása, az Isten igazságának a képviselése jelentős. Miért ennyire központi kérdés ez? Azért, mert ha Isten az igazság forrása, és az az igaz, amit ő mond, azaz ő mondja meg, hogy mi a jó, és mi a rossz, akkor nála van a kontroll. Értitek? Aki megmondja, hogy mi az igazság, az irányít, az vezet. És minden hatalom, minden Isten nélkül élő, akár konkrét hatalom, vagy ember, vagy vezető, nem akarja, hogy ne ő irányítson. Az ember maga akarja megmondani a saját életére nézve is, hogy mi a helyes és mi nem, és nem bírja elviselni, hogy bárki más megmondja. És egyébként a felnövekedésünkben van egy ilyen egészséges időszak, serdülőkornak nevezik, amikor nem akarjuk, hogy megmondják nekünk, hogy mi az igaz, meg mi nem. Én se csak a könyvekből ismerem, most már saját élményem is van. Nincsenek itt egyet? Nincsenek itt, jó. Szóval van saját élményem is ebből, elég kemény dolog. De aztán elvileg, ha az ember felnő, akkor ebből valamilyen módon kijebb kerül. De az biztos, hogy amikor az evangéliumot hirdetjük, és az Isten igazságát hirdetjük, akkor tulajdonképpen arra mutatunk rá, és azzal a kérdéssel konfrontálunk folyamatosan, hogy Isten az, aki irányít. Egyébként közben, csak így zárójelben mondom, hogy ez bennünket is konfrontál ám, mert nekünk is újra és újra fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon az mi életünkben így van ez, és tényleg az Isten igazsága van-e a központban, mert az is tud lenni, hogy egy keresztény, aki keresztény lesz, az evangéliumot megismeri, meg Isten igazságát, és aztán utána nem figyel, akkor ez alapján ő is a kis saját igazságává teszi, és így beleszövi azt, amit ő gondol, és azt gondolja, hogy én vagyok az igazi keresztény, mindenki ilyen furákat tanít és gondol. Képviselni kell Isten igazságát, de nem kell megvédeni azt. Nagyon sokszor azt látom, hogy ezt keverik össze keresztények, és úgy védik Isten igazságát, mintha Isten a barátjuk lenne, aki egy kicsit gyenge, és nem tudja elmondani, hogy mit akar. Mintha így Áron lennének Mózes mellett, aki gyenge beszédű, és Áron így megvédi a többiek előtt őket. Szóval nagyon fontos, hogy vannak helyzetek, amikor meg kell állni, és az ember elmondja, meg átadja, nem kell egy emberileg akarni meggyőzködni másokat, mert ez lehetetlen. De amit mindenképp a szívetekre szeretnék helyezni ennek a kapcsán, amikor készültem, arra gondoltam, hogy mit látok magam körül a környezetemben. Hogyan van jelen a legtöbb keresztjén, aki nem az Isten igazságát képviseli, vagy nem áll bele ezekbe a helyzetekbe. És három ilyen dolgot különítettem el. Az első, azt látom, hogy nagyon sokszor teljesen jó indulattal és Krisztus követésében járó emberek igazából a legfontosabbnak azt tekintik, hogy szeretnének jó emberek lenni. Azt gondolják, hogy az evangéliumokat átformálja, és ez azt jelenti, hogy ők jó emberek lesznek, nem csinálnak rossz dolgokat, és tényleg egy idő után elhiszik magukról, hogy ők amúgy egész jó emberek. Azért nem vagyunk olyan rosszak, mint a, és fel tudjuk sorolni azokat, akik nagyon rosszak, főleg akik másként gondolkoznak, akár akik nem fogadják el Isten igazságát, érted? Elmondott, képvisel az evangéliumot, nem fogadják el, vagy ütköznek, vagy akár hátatétel fakad ebből, és akkor eltelik néhány hét vagy hónap, majd elkezded magad egy kicsit jobbnak érezni náluk, és azt érezni, hogy hát azért ők ilyenek, én meg bezzeg ilyen. És azonnal kiestél abból a szerepből, meg arra, abból az útból, ami a Krisztus követése. A második, amikor ez egészen odáig fajul, hogy az Isten igazságát képviselve keresztjének egészen fölényesek lesznek, egészen fölé rendelődnek másoknak, és akár Isten igazságát mások ellen is használják. Ilyennel is sajnos találkozom, amikor másokat megbélyegeznek, másokat kirekesztenek azért, mert nem fogadják el az Isten igazságát, lehet ebben is sajnos szélsőségessé válni. Ez is nagyon távol áll a krisztusi úttól. De ami a legtragikusabb az az, hogy keresztény testvéreink nagy része egészen láthatatlan marad. És láthatatlan ebben a társadalomban. Elnémul, és befelé fordul, és azt mondja, hogy az én hitem az az én magánügyem. És szavakkal vagy tettekkel nem derül ki róla is, és nem igazán lehet tudni, hogy amúgy ő keresztény, hanem teljesen asszimilálódik. És persze, még sok utat lehetne felsorolni, mert mindegyiknek meg lehet a maga oka, de ha akár bármelyik érint ezen az Isten tiszteleten, akkor arra hív Isten, hogy lépjél ki, és hívd őt segítségül, hogy ne ezeken az utakon járj, hanem lépj bele abba, hogy bizony mindannyiunknak a feladata és a dolga a saját helyén, szavakkal és tettekkel az Isten igazságát, az evangéliumot hirdetni. Így folytatja Jézus a második verse ennek a szakasznak, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Tovább bontja Krisztus a képet, és nem másra irányítja a figyelmet, mint a Krisztussal való sors közösségre. Arra viszi el Jézust a fókuszt, hogy a boldogság a miatta való üldözésben rejlik, és ennek az ige versnek a kulcsa ez, hogy én miattam. Sok minden miatt érheti hátatétel az embert, nem feltétlenül csak a hite miatt, de azt mondja Krisztus, hogy aki ő miatta kap üldözéseket és hátatételt, az boldog. És azt is mondhatom, hogy tulajdonképpen az egész szenvedése meg az üldözése felkészülni úgy lehet, hogy az ember beleáll Krisztus követésébe, és komolyan veszi azt a mindennapjaiba. A békeidőkbe lehet felkészülni erre, ugyanis amikor nagyfokú üldözés van, akkor már nem lehet így hirtelen visszatérni ehhez. Persze mindig kereshető Krisztus, de értjük, hogyha egy élő, megalapozott kapcsolatunk van, akkor amikor bajba kerülünk, akkor tudunk abból táplálkozni. Nagyon-nagyon sokan egyébként ezt nem tudatosítják magukban, hogy a Krisztus követése az azt jelenti, hogy én miattam, azaz miatta üldözni fognak. Olyan, mint hogyha egy ilyen kis apróbetűs rész lenne, amikor valaki keresztény lesz és nem olvassa el. Nem tudom, hallottatok-e már olyan evangelizációt, hogy Isten nagyon szeret téged, az Úr Jézus meghalt a bűneidért, szenvedhetsz érte, üldözni fognak érted, de legyél keresztény egyébként. Délelőtt istentisztelet után mondta valaki, hogy egyszer hallotta egy koreai prédikátort, aki azt mondta az embereknek egy evangelizáción, van egy jó meg egy rossz hírem nektek, melyikkel kezdjem? Azt mondja, kezd a jó hírrel. A jó hír, hogy mindannyiótokat nagyon szeret Isten, aki itt ültök. A rossz viszont, hogy néhányatoknak ezért lehet, hogy az életét kell majd adnia. Hát nem is vicces ez a történet, mert abban az országban, meg azon a részen ez különösen is igaz lehet. Szóval én értem, üldözni fognak benneteket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Könnyen lehet egyébként, hogy mi mindig nem értel a szívünkig, hogy ez az a Jézus, akiben mi hiszünk. Nem tudom, észrevettétek el, de az a tapasztalatom, hogy a legtöbb embernek egy ilyen hippi Jézus él a fejében. Elnézést a kifejezésért, de egy kb. Egy ilyen béke jellel a fején ül, és a béke, a szeretet, az elfogadás, az önzetlen segítség, és ezek azok a dolgok, amiket ő így mond, meg közvetít, és az ő híveinek is ilyennek kell lennie. Nem tudom, ti hallottátok-e már ezt, hogy hát aki Jézus, ez a szeretet vallása, ugye? Tehát csak szeretet, elfogadás, tolerancia, és semmi más, és semmi más. A Bibliában előttünk levő Jézus pedig hirdeti az Isten országát és igazságát, és felfoghatatlanul nagy az ő elfogadása és szeretete, és kifordítja a világot a sarkából, úgy írja felül a korabeli törvényeket azért, hogy tekintettel legyen egy emberre. De ez a Jézus konfrontálódik, nagyon kemény ítéletet mond, nem sokára lesz a hegyi beszédben a törvény magyarázata, szigorúbban magyarázza a törvényt, mint a farizeusok, tehát egy nagyon kemény ember. És igen, ez a Jézus az ő követésében azt mondja, hogy én értem, üldözni fognak benneteket. Ez egy egészen mélyre vezető kérdés, és most nem tudunk mélyen belemenni, de fel kell tenni ezt a kérdést is, hogy néha az az érzésem, hogy az Úr Jézust így háziasítjuk. És így az éleket így lekerekítjük, hogy ne legyenek ilyen sórják, és hogy olyan beilleszthető legyen ebbe a nagyon vágyott, békességes és szeretetteli képbe. Könnyen elképzelhető, és ez most tényleg így keményen hangzik, hogy azért nincsenek konfrontálódások az evangélium kapcsán az életünkben, mert igazából nem a bibliai Jézusban hiszünk. Vagy úgy részben. Persze nincs ember, aki valószínűleg így teljesen, tökéletesen, értitek, a hite, meg az Isten képe pont olyan lenne, mint a bibliai, de hogy ezt a kérdést is fel kell tenni. Hogy mi van, hogyha így lehasítjuk azokat a részeket, ami nekünk így nem szimpatikus bele, miközben az Isten kijelentésének a lényeg, hogy nem válogathatunk. Ilyen, ez az út a mennyben, ez az a Jézus, aki itt áll előttünk. De közben ez a miattam üldözés, ez reménység és vigasztalás is nekünk. Ha ugyanis Krisztusért gyaláznak és üldöznek bennünket, ez azt jelenti, hogy ő egyrészt elhordozza az ezzel kapcsolatos fájdalmakat és nehézségeket. A fájdalmak férfia ugyanis a kereszten a bűneinket, a betegségeinket, a fájdalmainkat hordozza, és fordulhatunk hozzá ebben a helyzetben. Nem arról van szó, hogy van egy Isten, vagy egy filozófus, vagy bárki, aki azt mondja, hogy hát a tanításom kemény, ezért a képviselet biztos, hogy fognak üldözni, de én elmegyek, és semmi közöm hozzád, hanem ez a Jézus Krisztus jelen van. És mindazoknak ígéri az ő jelenlétét, akiket miatta üldöznek. Ő ugyanis ott lesz az üldözésben szenvedőkkel, és nem hagyja őket magukra, és az ő jelenlétét ígéri nekik. És tudjátok, ez egy csomószor hogy történik? Nem csak úgy, hogy ott, amikor benne van valaki az üldözésben, úgy elhiheti, hogy hát amúgy Isten velem van, vagy érzései vannak, hogy megérzi Isten jelenlétét, vagy kap egy bátorító igét, hanem megélheti, hogy Krisztus testében nincsen egyedül. Amikor a világnak az a része, ahol nincsen keresztény üldözés, nem elfelejti azokat a testvéreit, ahol van, és kapcsolatban van velük, és akár imádkozik értük, akár bármilyen módon kifejezi a kapcsolódását, és akár üzeneteket küld, akár adománnyal támogatja, akár meglátogatja, bármilyen módon, értitek? Azzal Krisztus követeként jelen van. Értitek? Isten népében egymáson keresztül is jelen van az Úr Jézus Krisztus. Ez nem kis dolog. Ezért nagyon fontos, amit az igehirdetés elején mondtam, hogy ha Krisztus testének a részesei vagyunk, akkor törődnünk kell egymással, és ez a sorsközösség nagyon fontos, hogy megjelenjen Isten népében. És igen, nagyon megdöbbentő, hogy miközben az Isten igazságát képviseljük, eközben a támadás, az üldözésnek a része, hogy mindenféle rosszat hazudnak rólunk. A gonosz, a hazugság atya ugyanis ezzel próbálja hitelteleníteni az Isten gyermekeit, Krisztus követőit. A hazugság, ami egy nagyon alattomos fegyver, hiszen ha bizonygatod, ha próbált bizonyítani az igazadat és küzdesz ellene, az sokszor olajat tűzze, hogy hát persze magyarázkodik, ezt jelenti azt, hogy hazudik. És hát gondoljuk csak el, hogy Krisztusra magára is azt mondták, hogy nem Isten fia a környezetében, nem az Isten erejével gyógyít, hanem Beelzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. De reménységünk, hogy Krisztus legyőzte a hazugság atyát, és egy nap majd mindenki számára világossá válik, hogy mi az Isten igazsága. És egy nap majd minden ilyen szempontból is a helyére kerül. A harmadik ige pedig, ami itt van velünk, és amin keresztül közelít hozzánk, ami Urunk, örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Egy keresztény ember, aki bármilyen üldözést átél, nem mondhatja azt, hogy miért történik ez velem. Hiszen ez történt a prófétákkal, az ószövetségi vértanúkkal, és az első keresztényekkel, és az egyház történetnek a fele, az körülbelül az ilyen üldözésekről, meg ilyen dolgokról szól. Akik ugyanis Krisztusért üldöznek, az bekapcsolódik a hitvallók sorsába. És ami nagyon megdöbbentő, ezt az istentisztelet legelején olvastam fel, Lukács evangéliuma is leírja a boldogmondásokat, de biztos észrevettétek, hogy ott hosszabb, ott több mindent mond erről. Ott elmondja, hogy az üldözésnek az egyik lényege, hogy egy többség, egy többségi társadalom, vagy egy többségi közösség a kisebbségben lévő keresztényeket kitaszítja magából. Valamilyen módon a közösség nem bírja elviselni ennek a kisebbségnek az üzenetét, az Isten igazságát, és ezért a társadalmi működése az, hogy kitaszítja, megveti, megbélyegzést, tulajdonképpen az üzenet az lesz, hogy nem vagy jó, nem kell lesz, zavarsz. Azt szeretném, hogy ne legyél. Ha megkérdezném mondjuk egy mai iszlám többségű országnak a vezetését, úgyhogy nem derül ki négy szem közt, hogy mit szeretne, hogy mi legyen a keresztényekkel az országában, nagy valószínűség azt mondaná, hogy az, hogy ne legyenek. Az, hogy ne legyenek itt, mert zavarnak, menjenek nyugatra, menjenek az országukba, ahol keresztények vannak. De van ennek egy lelki történése is. Az üldözés sokszor nem csak annyi, hogy mondjuk, ami nem kicsi dolog, hogy fizikai bántalmazást kell mondjuk szenvedni, vagy szidalmaznak, hanem a létjogosultságot kérdőjelezi meg. Az, hogy nincs helyed a világban. Az, hogy ennek az egésznek nincs értelme, és nincsen helye. És ez döntő fontosságú ennek az igének a megértéséhez. Hiszen mondjuk ki, normális ember annak, hogyha őt bántják, nem örül. Tehát, hogyha fájdalmat okoznak és üldöznek, örüljetek és újongjatok. Hogy a csodába? Nem azért, mert annak örülni lehet, hanem azért, mert az üldözésen válik nyilvánvalóvá, hogy kitaszíthatnak egy közösségből, kitaszíthatnak egy társadalomból, de a létjogosultságom az nem ettől függ. Mert nekem a mennyben van polgárjogom. Ettől még jó dolog békességbe élni a földön, de a létjogosultságom nem ettől függ, értitek? Nem emberektől függ, hanem az életet adó teremtő Isten, hitünk szerint, ő mondta az életünk egy adott pontján, mikor létrejött konkrétan, hogy legyél. Ő engedte meg, hogy te legyél. És a te léted, ő benne van. Így, hogyha bárki megkérdőjelez, akkor az igazi létjogosultságnak a jelentősége megnő, és ráébredhetsz, hogy igen, nekem a mennyben van az otthonom. Enyém a mennyek országa, de ez nem azért van, mert én jó ember lennék, hanem mert ezt Krisztus megszerezte a számomra. A jutalom, amiről itt beszél az ige, az nem az érdemeink szerinti jutalom, hanem a Krisztus áldozatáért nekünk adott jutalom.
Ezért a valódi otthonunktól bennünket senki sem foszthat meg, és ettől még minden üldözés fájdalmas lehet, és nyomorúságos, és valószínűleg senki nem kívánja, hogy ezen át kelljen menni. De a lényektől nem foszthat meg. És ezt el tudják mondani azok a keresztény testvéreink, akiknek konkrétan akár a hazájukat kellett elhagyniuk, vagy mindent maguk mögött kellett hagyni. Egyszer volt egy temetési szolgálat, amit végeztem, amiben egy olyan szír keresztény embert temettem, aki olyan 60 éves volt, aki elhunyt körülbelül, és 50 éves volt körülbelül, amikor kitöltött a háború, és egyik napra a másik napra el kellett jönni a családjával Szíriából keresztényként, és neki ott üzeme volt, meg nem tudom milyen volt, tehát hogy fel volt építve egy komplett életmű tulajdonképpen, és azt hozhatták, amit a kezükbe el tudtak hozni a repülőgépen, és Magyarországon nulláról kellett konkrétan az életüket elkezdeni úgy, hogy azért óvatosan voltak itt is, mert nem tudták, hogy ki és mit és hogyan akar. És amikor az özvegyével beszélgettem, akkor mondta ezt el, hogy az ő férje bár nehéz szívvel gondolt vissza Szíriára, de hogy neki a hite hihetetlen erőt jelentett ebben a helyzetben. És pont ez a hovatartozás, amiről beszélek, és nagyon megdöbbentő volt hallani valakit, akinek ez az életvalósága volt. De az Isten tisztelet elején felolvasott igében van még egy számunkra nagyon figyelmeztető dolog. Ez pedig az a három jaj, ami ott van. Ez nincs a Máté evangéliuma szerinti szakaszban, csak a Lukácsnál. Miközben azt mondja, hogy boldogok vagytok, hogyha üldöznek titeket az evangéliumért, hozzáteszi azt is, hogy jaj az, aki jól lakott, aki gazdag, és ettől várja a hamis biztonságát, és az, aki mindenkinek megfelel, és akiről mindenki jót mond. A jóléti társadalomnak a leírása ez. A jólét nem kell magyarázni. A gazdagság abban az értelemben, ami azt a fajta hamis biztonságot jelenti, hogy nekem mindenem megvan, és az a fajta arculatépítés, hogy mindenki csak a jókat rakja ki, hogy jó véleménnyel legyenek róla, ugye? És azt mondja Jézus, hogy jaj nektek. És természetesen beleszülettünk ebbe a kultúrába, bizonyos értelemben nem tehetünk róla, hogy ide születtünk, de egy nagyon fontos tükör ez nekünk. Nem lehet-e, hogy pont ezek a dolgok azok, amik elválasztanak minket attól, hogy igazán megvalljuk a mi Urunkat, Jézus Krisztus, és erről úgy beszélek most, hogy pontosan tudom, hogy ez nagyon nehéz. Csak ilyen kérdéseket tegyünk fel, hogy tényleg azok az emberek, akiktől akár függesz, vagy akinek nagyon számít a véleménye, és nem vagy olyan helyzetben néha, hogy de valamit ki kellene mondani, vagy valamit máshogy kellene tenni, de nem teszed, mert igazából nagyon fontos az a megszerzett jó kapcsolat, az a presztízs, amiben te vagy, és ezt te nem akarod feláldozni azért, hogy esetleg mondjuk kiderüljön, hogy keresztény vagy, vagy te bizonyos dolgokat másként gondolsz. Kiózanítóak és nagyon elgondolkodtatóak ezek a dolgok. Forgassuk a szívünkben, hogyha ezzel dolgunk van, Isten meg fogja mutatni. De szeretnék mondani néhány saját példát is, mert tényleg nagyon nehéz ezzel mit kezdeni, hogy oké, itt vagyunk, és közösséget vállalunk azokkal a testvéreinkkel, akik máshol szenvednek, és lehet, hogy mondjuk átérünk bizonyos konfrontációkat munkahelyen, családban, akárhol, de hogy hol érint ez az egész dolog bennünket? És két helyzetet szeretnék veletek megosztani, de előtte még azt mondanám, ezek mind a kettő olyan helyzet, amikor úgy éreztem, hogy így megvallottam az Isten igazságát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ezt így nem sikerült. Jó? Tehát nem szeretném azt a képet festeni, hogy én mindig meg tudom vallani, mert volt olyan, amikor akár mondjuk egy olyan baráti társaságban, ahol tudtam, hogy ez kiverni a biztosítékot, és azt mondtam, hogy ezt is nem akarok ünneprontó lenni. És utána így elém hozta Isten, hogy pedig lehet, hogy lett volna ezzel a dolog. Szóval, hogy nem mindig tudok én sem annyira bátor lenni, amennyire szeretnék, és hogy ez egyébként így hív bűnbánatra. A másik oldala meg, hogy olykor talán az emberi indulatot nehéz elválasztani abból, hogy azt érzem, hogy itt most annyira jól oda lehetne mondani a Biblia igazságát, de ez nem a Krisztus indulata, értek? Szóval ezek is vannak, de két példát hadd osszak meg. Az egyik egy ilyen ige hirdetésű példa, amikor egy bizonyos helyzetben hirdettem az Isten igazságát, a Krisztus uralmát és hatalmát, és nagyon megdöbbentő volt az utána érkező reakcióknak a sokasága, mindenféle olyan reakciók, amik arra vonatkoztak, hogy ez nem mondható ki. nem mondható ki ennyire egyoldalúan, hogy az Isten igazsága, hogy Krisztusé minden uralom, és minden más uralomnak és hatalomnak neki kell alárendelnie magát. És ami meglepett igazából, hogy nem voltam felkészülve ekkora méretű ellenállásra. És ezt azért mondom el nektek, mert arra jöttem rá, hogy az üldözésre igazából nem lehet felkészülni, mármint az érzelmi részére. Arra, hogy tudom, hogy van, arra, hogy Krisztust követem, és ezzel készülök, hogy az úton maradok, de amikor történik, az valószínűleg mindig váratlan lesz. Annak az intenzitása az sokkoló. Emlékszem, amilyen reakciókat kaptam, ahogy emberek magukból kikelve reagáltak erre, és hogy tényleg sok mindenre fel vagyok, tehát hogy inkább úgy fel vagyok készülve, nem vagyok egy nagyon naív ember, de rendkívül meglepett, és utána nagyon nehezen is érintett. Ráadásul abban a helyzetben, mondjuk lelkész kollégák, vagy akár barátok, keresztény testvérek egy része, hát így nem jelenítette meg, amit mondtam, a sors közösséget így a Krisztus testében, hanem tudjátok, mit csinált a legtöbb ember? Hallgatott. És nem mondott rosszat, csak így elhatárolódott, és csendben volt, és így elfordult. És ezt egy életre megtanultam, hogy ha csak lehet, és amikor ezt érzékelem, akármennyire nehéz, de hogy nem maradok néma. Mert ez nagyon sokat jelent valakinek, aki szenvedésben van, az együttérzésünket, a szeretetünket nem tudjuk némán kifejezni. A másik, ami szintén ilyen megdöbbentő dolog volt, az a tudományos területhez tartozik. A doktori munkámban egy teológiai egyetemen, tehát teológiai karon, teológiai doktori folyamatnak a végén, amikor a disszertációm védése zajlott, az volt, hogy minden fejezet végére kellett egy ilyen összegzést tenni. És volt egy fejezet, ahol ez az önértékelés, önbecsülés rész kutatásának a vége volt, ahol leírtam, és több pontban ezt elemeztem, hogy a legmélyebb sérüléseit a személyiségünknek, a hiányait az önbecsülésünknek csak az Isten szeretete tudja meggyógyítani. És ezt nem azért írtam oda, mert egy lelkésznek ez dolga, hanem a sok éves kutatás alatt folyamatosan abba ütköztem, hogy meddig mehet el az ember, és van egy pont, ahonnan lehetetlen egyszerűen átírni a múltat, de van tapasztalatom arról, meg hitem is arra, hogy de Istennél ez lehetséges. És ezt, mint hitvallás, beleírtam. És kezdjétek el, hogy ezt a részt szétszették. Azt mondták, hogy vonjam vissza. Azt mondták, hogy tudománytalan. Ismétlem, egy református keresztjén közegbe. És akkor így volt, aki azt mondta, hogy így, jaj, hát lelkész, és így legyintettek. És nagyon megdöbbentem, hogy ez most komoly. És nem azért, mert hogy nekem kritikát mondanak, értitek? És hogy amikor ezt így mondták, én annál azt mondtam, hogy aha, oké, akkor most már tudti, hogy benne marad. Tehát, hogy biztos, hogy ott van a helye. És hogy a kemény az volt, hogy tehát így készültem a védésre, ahol nem tudtam, hogy mi lesz, és ott is, aki kritizált, az ott is ezt is sorozta, ezt a dolgot. És valaki más, egyébként az evangélikus egyetemről védett meg valaki, aki ott volt. És az volt a szép ebben, hogy ő lelkipásztorként azt mondta, hogy így, hát igen, lelkipásztor, de hogy azért lássunk túl, hogy ez ennél több. És miért sorolom én ezt a kategóriát, ebbe a kategóriába? Nyilván nem, értitek, nem ért semmilyen olyan bántás, de nagyon megalázó volt egyébként. És azt éreztem, hogy ezen a ponton nem csak arról szól, hogy mi az én véleményem, hogy nem az én véleményemet kell megvédeni, hanem hogy benne lévő ebbe a tudományos kérdésben, én ezt látom Isten igazságának. És sokszor lehet, hogy ezek azok a helyzetek, amiket képviselned kell. Nem biztos, hogy az, hogy aki amúgy is ismer a családban, neki még 20-szor elmondani, hogy térjél meg, ha eddig nem tért meg, hanem hogy azokban a helyzetekben, akár a szakmádban, a hivatásodban, ahol eljutsz egy adott pontig, ahol tudod, hogy mi az Isten rendje, vagy hogy hogyan jelenik meg az evangélium, vagy mit lehet itt ebben a helyzetben mondani, amit helyetted más nem tud elmondani abban a helyzetben, amit helyetted más nem tudod képviselni. És bizony ezekben a szituációban nagyon gyakran lehet, hogy megvalósul az ütközés. Ebben a történetben egyébként nagyon jó volt megélni azt, ahogyan ott összezártak körülöttem, és voltak emberek, akikkel ezt együtt lehetett hordozni. Befejezésül 4 gondolatot szeretnék így zárásként, útravalóként adni nektek mindaz alapján, ami elhangzott. Az első, Calvin János így fogalmaz ennek az igének kapcsán. Úgy legyünk békeszeretők, hogy Isten dicsőségét ne csorbítsuk. És ha megfordítom, úgy képviseljük az Isten igazságát, a Krisztus igazságát, az evangéliumot, hogy közben lehetünk békeszeretők. A keresztény ember az nem egy ilyen békétlen, kötekedő ember, aki mindig keresi, hogy hol szúrhat oda valamit, ugye? Hanem az egy olyan ember, aki ezt az egyensúlyt keresi. Ez vezérelhet bennünket a mindennapjainkban. mert közben ott van az az ószövetségi ige, ami igaz ránk is, hogy imádkozzatok a város békességért, ahová Isten benneteket tett, és hogy ne felejtsük el ezt is egyensúlyban tartani. A második, fogadjuk el, hogy akár a jövőben az üldözés, a küzdelmek nem feltétlenül a világból fog érkezni, hanem könnyen lehet, hogy a magukat kereszténynek mondó emberektől, azoktól az emberektől, akiről azt gondolod, hogy egyébként Isten népe, vagy az egyházhoz tartozik. Ez megint csak nem ijeszgetésből mondom, csak józanságból. Nem biztos, hogy a világból érkezik az üldözés. A harmadik, hogy az Isten előtti felelősségünk az, hogy folyamatosan feltegyük, ha ilyen helyzetbe kerülünk magunknak azt a kérdést, biztos a hitem miatt üldöznek-e? Önismeret, önreflektivitás és alázat szükséges ahhoz, hogy el tudjuk választani, amit az előbb említettem, hogy ez a békétlen természetünk miatt van. Ez az indulatom volt, ahogy így mondjuk odavágtam egy igét valakinek, és mondjuk azért kaptam vissza valamit. Ez nem az, amiről az Úr Jézus Krisztus beszél. És a negyedik, a legfontosabb, hogy azon az úton, hogyha Krisztust követve olyan helyzetbe kerülünk, hogy abból hátratétel lesz, vagy üldözés, akkor a pártfogó, a Szentlélek ott lesz velünk. Az abcselben, amikor Péter egy galileai halászként ki kell álljon a nagy tanács elé, és el kell mondani, hogy miért gyógyították meg azt a sántát az ékeskapuban, akkor azt olvassuk, Péter megtelt Szentlélekkel, és ezt mondta. Nem tudom, ismétek-e azt, amikor utólag jutnak eszetek, hogy azt kellett volna mondani, hogy abban a helyzetben. Hát ilyen nem lesz. Hogyha Krisztusért üldöznek, vagy bármi nehéz helyzetbe kerülsz, hisszük, hogy ott lesz a pártfogó. A Szentlélek megadja, hogy mit mondj, vagy hogy kell-e szólni egyáltalán, vagy csak hallgatni kell, és csendben lenni. És ez bizony a mi ígéretünk is, hogy a Szentlélek megtart. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, mármint akár gyülekezetként, vagy egyénileg, de amerre a világ megy, benne van a nagy történetben, hogy lesznek üldözések, ne legyenek illúzióink. De mindez nem félelemmel kell, hogy eltöltsön bennünket, hanem azzal a bizonyossággal is hittel, hogy az az Isten, aki megtart békeidőben, megtart majd akkor is. Legyünk Isten népeként ilyen értelemben józanok, foglalkozzunk azokkal és hordozunk imádságban, akiket most is üldöznek, és hisszük, hogy akkor, amikor nekünk át kell ilyet élni, lesznek olyan emberek, akikre számíthatunk. És azt is, hogy a részünk nekünk is az az örök boldogság, ahol majd nem lesz semmilyen szenvedés, sem fájdalom, sem gyász, sem jajkiáltás, mert az elsők elmúltak. Ámen.
Ezért imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy erősítesz minket, és köszönjük, hogy nem hagysz minket tudatlanságban arról, hogy mi vár a te követőidre. És köszönjük, hogy nem kell félelemmel néznünk a hívő életünkre, hanem lehet annak a reménysége a miénk, hogy bár lehet, hogy üldözés vár ránk, bár szenvedhetünk hátratétel, de kapaszkodhatunk mindezek közepette beléd, és mégis győzelmes hitünk van. Győzelmes hitünk van te benned, és a tiéd az igazság, és mindenek ura van velünk. És az a vágy van bennünk, hogy erre emlékeztess minket akkor, amikor elfáradunk, akkor, amikor elgyengülünk, akkor, amikor kétségeink vannak, akkor, amikor más irányba fordulnánk. Úrunk, köszönjük azt, hogy te ezekben mellénk lépsz, és hogy előtted vállalhatjuk mindezeket. És te látod azt, hogy valóban hányszor simítanánk a rólad alkotott képünket, hányszor torzulna a veled való kapcsolatunk. Kérünk, hogy te lépj be ezekbe. Te gyógyítsd a megtörtségünket, te mutasd meg a te hatalmadat ott, ahol erre van szükség, a te kegyelmedet ott, ahol erre van szükség. Kérünk, hogy mutatkozz be nekünk úgy, ahogyan te valóban vagy. És hogyha ismerhetünk téged, akkor taníts minket ebből szolgálni mások felé. Így kérünk, hogy te segíts az őrhelyünkre állni. Köszönjük azt, hogy ehhez adsz ajándékokat, köszönjük azt, hogy ehhez adsz közösséget, és így lehetünk együtt egy gyülekezeti közösségben is. És most eléd hozzuk azokat, akiknek nehéz ebben a közösségben, akik valamiért távol kerültek tőled, akik gyászt hordoznak, akiknek fájdalommal, szenvedéssel van tele az élete, akiket nagyon is valóságosan érintett a mai üzenet. Te vagy a megtört szíveknek a gyógyítója, kérünk, Úr Jézus, hogy így lép be a te kegyelmeddel ezekbe a helyzetekbe. Így hozd és ragyogtasd fel az életet a sötétségben. És úgy is jövünk, ahogyan te tanítottál imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.